Magyar tanárként én tényleg észlelem a zajt. Többféle zajról beszélünk nyilvánvalóan. Van az a zaj, ami engem körülvesz, illetve őket körülvesz. Most arra törekszem, hogy ez a zaj valamilyen szinten érintkezzen, és rezonáljunk, nekem ez a célom. És hogy a táborban ez a rezonálás egy valami kreatív dologgá is váljon. És esetleg azt is megmutatni, vagy érzékeltetni velük, hogy nem feltétlenül kell érthetetlen zajukat produkálni, vagy ha érthetetlen zajt produkálsz, azt át is lehet minősíteni. És akkor valahogy ezt a folyamatot megismertetni velük. Lesz egy zenész, aki ezt konkrét formában is meg fogja nekik mutatni, tehát hogy hogyan lehet a zajból mondjuk egy zenei műalkotást is elérni. Én úgy gondolom, hogy az irodalmi szövegekben, illetve a különböző művészeti ágokban, például a filmben is megérthetik, vagy kifejezhetik azt a zajt, ami őket körülveszi, vagy esetleg zavarja, és ezt a feszültséget is le tudják dolgozni, vagy fel tudják dolgozni.
Közben itt minket is mindenféle zajok értek, a repülőtől elkezdve az autó. Adjuk is át Rékának a szót. Például te ezt a korosztályt hogyan látod a zaj szempontja? Mennyire zajos az ő életük?
Én most nézem a plakátot, ami készült erre a táborra, amit majd remélem valahol mindenki fog látni, és arra gondolok, hogy amikor ezt terveztem forma, az alapja például egy csodálatos égbolt úton fekete lak fele. És ahogy én ezt megpróbáltam zajossá varázsolni, most, hogyha így ránézek, konkrétan egy ilyen kényelmetlenség érzés fog el tőle. Én azt látom, hogy ebbe a 14-18 éves korosztályban ez a zaj téma valahogy leginkább olyan szempontból aktuális, hogy egyszerűen annyira sok inger éri őket, mindenféle szinten, vizuálisan, hallás szempontjából is, és nekük nagyon nehéz ebből leszűrni a lényeget, hogy mi az az irány, vagy mi az egészből az igaz. És hogyha lesz legalább néhány ember, aki úgy jön el a táborból, hogy azt mondja, hogy sikerült valamilyen szintű csendet megteremtenie magában, vagy valamiféle igazságot kihámozni a sok mindenből, amivel találkozott, akkor én már nagyon elégedett leszek.
A mentorok képviseletében pedig itt van Márton Evelin író, aki beszélhetne akár arról is, hogy az irodalomban hogyan működnek ezek a dolgok, szükség van-e mindig csendre, vagy pedig eleve szükséges az a zaj, hogy az ember ihletet kapjon, alkotókedvet kapjon. Te például hogyan tudod ezt a fajta szemléletet is akár behozni a táborba?
Kell a zaj, de egyensúlyba kell legyen a csenddel. Tehát mondjuk az alkotó folyamat akkor sikeresebb, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogyha az csendben történik, vagy egy viszonylagos csendben. Most kérdés az, hogy egyáltalán mit fogunk fel most már zajnak, mondjuk egy urbánus környezetben, mi az, amit már meg se hallunk. Igen, észleltük most, hogy itt elment egy repülő, azért, mert pont egy hangfelvétel készül, de úgy egyébként szerintem egy csomó urbánus zaj, ami ingerként is felfogható, már szinte lepereg rólunk, és akkor érzékeljük azt, hogy ez mégis mennyire zavaró, amikor egy olyan környezetbe kerülünk, mint mondjuk fekete lak, ahol pedig egy ilyen éteri csend van. Folyik némi mezőgazdasági munka, stb., de hogy az valamilyen másabb típusú zajként fogható fel, mint mondjuk a városi zajok. És igen, úgy gondolom, hogy az alkotás az inkább csend kell. De most itt a tábor kapcsán, vagy tábor irodalom kapcsán nekem az működött a fejembe, vagy azért tetszett nekem is ez a téma, mert ugye erről hosszasan szoktunk vitatkozni, hogy akkor mégis mi lesz a téma és miért. Tehát inkább az a kérdés, hogy miért dobjuk fel pont azt, amit feldobunk az adott évben. Mert hogy mondjuk egy irodalmi szöveg megírásához is, hogyha most azt nézzük, hogy miket használnak ezek a gyerekek, milyen felületeket olvasnak. Olvasásnak tekintem azt is, hogyha ilyen rövid, pársoros dolgot tesznek magukévá. Valójában az is egy óriási káosz és zaj. Tehát, hogy abból hogyan lehet kiszűrni azt, ami hasznos zajként értelmezhető irodalmi szempontból. Ugye rengeteg hibás idézet, pontatlan idézet, mindenféle marhaság kering valójában, bocsánat, de nem tudok szebben fogalmazni, amivel ők szembesülnek a TikToktól elkezdve az Instáig és mindenhol, és hogy akkor mi az irodalom ebben? Mitől lesz egy szöveg mondjuk irodalmi súlyú vagy irodalmi értékű? Nagyjából nekem ez a célom, hogy egy kicsit megtanuljunk szűrni, egyébként Rékához kapcsolódva, igen, tehát hogy valójában a csendet kell megtalálni, valamilyen szinten, és azt a hasznos zajt, ami felhasználható, tehát ami gondolattá alakítható, és nem valamilyen zavaró dolog. Például majd biztos sokat fogunk erről beszélgetni a gyerekekkel. Emlékszem, hogy kamaszkoromban én is tanultam úgy, hogy mondjuk zenét hallgattam, meg most is írok időnként úgy, hogy zenét hallgatok, de az egy ilyen repetitív dolog, tehát ugyanazt a dallamot, vagy ugyanazt a valamit hallgatom, de az azért kell, hogy el tudjak mélyedni valamilyen lelki állapotba, aminek az eredménye majd egy szöveg lesz. De nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy folyton a fejeden van a füles, és valójában az kizárja a téged körülvevő világot. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy majd erről miket fognak mesélni, hogy ez hogyan működik. Most nem akarok belemenni ilyenekbe, hogy mennyire veszélyes mondjuk egy városban így közlekedni, hogy a füleden ott van a füles, hallgatsz, amit hallgatsz, mindenki a saját ízlése szerint hallgat, amit hallgat, de hogy nem hallod, hogy mi történik körülötted. Kapcsol zárójel, most a Helikon, ugye, ha szóba került, van egy kreatív írás műhelyünk ugyanennek a korosztálynak, ahol bejött egy remek-remek szöveg, amit a múltkor cincáltunk szét, nem kellett nagyon, ami pont erről szól. Nagyon röviden az a történet, hogy a lány kap egy rossz jegyet valamiből, és a szülei elkobozzák az okostelefonját és a fülhallgatóját is, és akkor ő végül is azt írja le, hogy a buszon utazván valójában először érzékel, hogy mi történik azon a buszon, amin ő nap mint nap halad, mert hogy x év után először fülhallgató nélkül teszi meg ezt az utat. Tehát végül is apró dolgok ezek, de nagyon fontosak szerintem.
És hogyha jól sejtem, akkor jönnek a mentorok, akik beszélnek egyrészt a saját területükről, valamilyen módon ütköztetik a zajt is az ő világukkal, alkotói szférájukkal, és aztán a diákok pedig magukba szívhatnak különböző tudás anyagokat, nem mondjunk nagyokat, különböző impulzusokat, és akkor ezeket így a tábor végére összegyúrják egy alkotásra, egy produktummá, egy filmé. Na most mi kell ahhoz, hogy ilyen intenzív tempóban, 4 nap sem, hogy összejöjjön egy ilyesmi? Azért ott jó sok fegyelemre is szükség van, figyelemre is szükség van, és még mire az ő részükről?
Hát szerintem egy nagyon fontos dolog az, hogy ebbe a táborba általában olyan gyerekek jelentkeznek, akik eleve kíváncsiak azokra a dolgokra, amik ott történnek. Erről általában ők szerintem egymás között értesülnek, tehát hogy a nagyobbak, akik már voltak a táborba, elmondják a kisebbeknek, hogy mire számíthatnak, és én azt vettem észre, hogy mindig egy nagyon nagy fokú kíváncsiság volt a gyerekekben, és azt hiszem, hogy ez az elsődleges dolog, hogy meglegyen a kíváncsiság bennük. Voltak olyan évek, amikor érezhetően sokkal nehezebb volt őket munkára bírni, mint más években. Még nem teljesen világos, hogy akkor abban az évben például mi volt az, ami miatt. Emlékszem, hogy több mentor is tépte a haját, hogy Úristen, én itt nem leszek képes csinálni semmit. Tehát kell a gyerekek részéről és a mentorok részéről is egy egymásra hangolódás. Ami időnként nagyon könnyen megy, időnként nehezebben megy, van, amikor megtörténik az első délután, amikor megérkezik a társaság a táborba, van, amikor rámegy az egész első nap. Tehát igen, kíváncsiság, az egymásra hangolódás, és hát a gyerekek részéről még szerintem fontos a kitartás, hogyha ők eldöntötték, hogy valamit szeretnének megcsinálni, akkor igenis azt tudják véghez vinni. Viszont ebben tényleg segítségükre vannak a mentorok. Nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most mindenki a saját területén dolgozik csak a gyerekekkel, hanem mindig van egy ilyen lelki támasz része is. Akár Gyuri is, ugye ő filmrendező, azért amikor látja, hogy a gyerekek lankadnak, és amikor látja, hogy nehezebben aktiválhatóak, akkor oda megy, leül velük, beszélget, újra gondolják, tehát azért van egy ilyen rugalmasság is az egészben, hogy nem az van, hogy akkor most kitaláltunk első nap valamit, és akkor azt most tűzön vízen keresztül visszük, hanem hogyha látjuk, hogy nem működik, akkor újra tervezzük az egészet, átgondoljuk, tehát akkor legyen kíváncsiság, egymásra hangolódás, kitartás és a rugalmasság.
Az egymásra hangolódás az egyik nagyon fontos alapja ennek az egésznek, meg hangolódáshoz nyitottság is kell, de van olyan gyerek is, amelyik a haveri kör miatt érkezik, mert hogy ők bandában léteznek, és most is lesz olyan, hogy bandában jönnek, tehát hogyha jön Piroska, akkor én biztos ott leszek. Na most ezeket a gyerekeket is sikerült tavaly például megfertőzni, azért, mert tehát összművészeti tábor, de nem száraz értelembe vett művészeti tábor, hanem mindenki számára elérhető. Éppen ettől vált szerethetővé ez a tábor, hogy mindenki megtalálja a helyét. Ha csak azért ment, mert bandázni akart egy jót, tábor végére az volt szerintem a legjobban belebonyolodva a különböző munkafolyamatokba. Mert volt, aki a rendező mellett, mint operatőr, vagy mint kameratartó, vagy forgató találta meg a helyét, és azt nagyon szerette. De volt, aki ilyesfajta megoldások is, hogy elvonulhatott egy kis kamra részbe, ahol ilyen GoPro kamerába különböző kérdésekre válaszolhatott. Tehát szerintem mindegyik gyerek megtalálhatta azt, ami számára érdekes, és akkor itt a másik szerintem, hogy érdekes számukra, és vágyott arra az együttlétre, ami a bandázáson kívül valami mást is nyújtott. És ezt a másságot magáénak kezdte tekinteni, és innentől kezdve akkor vágyik is erre a táborra.
A Fekete Laki összművészeti táborba július 1-ig lehet jelentkezni, figyelem, legtöbb 45 diák jelentkezését tudják a szervezők fogadni, és most pedig újabb részletek következnek Szabó Anna Máriától, Debreceni Orsolyától, Demeter Rékától és Márton Evelintől. Itt csatolunk vissza Annához, a Téka alelnökéhez, mert hogy az is ott van a tábor céljai között, hogy a Szamosújvári és a Mezőségi Szórvány Magyar Közösség anyanyelvi és nemzeti önazonosságának a megőrzéséhez is hozzájáruljon. Hogyan van ez összefüggésben azzal, hogy hát vannak a Szórvány Kollégium diákjai, akik szintén kihasználhatják ezt a lehetőséget, ha tetszik, akkor egyfajta nyári elfoglaltságként, és fejleszthetik magukat a közösségben létezést.
Az alapítványnak egyik célkitűzése az, hogy a szórvány közösségben élő magyar gyerekeknek lehetőséget teremtsen olyan közegben élni, ahol az anyanyelvi tudás az irodalomhoz, a művészetekhez közel kerüljön. Nyilván falusi környezetben vagy szórvány környezetben nem jut el a művészet olyan egyszerűen. Tehát őket kell kimozdítani, és őket kell oda vinni, akár a művészbeugró által találkozni művészekkel, akár a tábor kapcsán 4 napot együtt élni olyan emberekkel, akiknek létmódjuk az alkotás folyamata, és akkor ezáltal meglátják, hogy az író nem a könyvekben él csak, hanem élő ember, akivel lehet beszélgetni, akitől nagyon sokat lehet tanulni, akivel együtt tud gondolkodni, és ezáltal megerősítheti azt az önazonosságot, ami magyarként megvan, vagy születendőben van neki.
Itt csatolhatunk vissza gyakorlatilag azzal is, hogy azok a korábbi táborozók, akik már telt az idő, és ők is idősebbek lettek, akár csak a tábor maga, visszajárnak időnként, és önkéntesként bekapcsolódnak a foglalkozásokba. Akár a Téka házatájáról is lehetnek ilyenek.
Ez egy nagyon fontos dolog, hogy folytonossága van ennek a tábornak. Tehát aki egyszer belekóstolt ebbe a táborba, az egy kicsit megfertőződik, és benragad a történetben, és ameddig csak a korhatára megengedi, akkor résztvevőként van jelen, utána pedig, ha lehetősége van, és erre van is lehetősége, önkéntesként besegít a táborszervezésben, és nagyon fontos dolog az, hogy megtalálják a helyet ebben a közegben. Tehát azt jelenti, hogy fontossá vált az ilyenfajta gondolkodás, amit a művészet kínál nekik.
Az évek során fejlődött, gyakorlatilag nyílt ki olyan szinten a tábor, hogy nem csak a környékről, Kolozs megyéből jönnek érdeklődők, hanem például a Székelyföldről is, Csíkszeredából, vagy akár Segesvár, Maroshévíz. Ez így eléggé kinyitja a dolgokat, már mint a ti figyelmeteket is. Egyrészt hogyan jutottatok el addig, hogy ilyen szépen fejlődött, és hogyan lehet másrészt ennyi féle területről érkező diákokkal egy azon 4 nap alatt foglalkozni.
Az igazság az, hogy azért, hogyha a korosztályi sajátosságokat nézzük, akkor valójában teljesen mindegy, hogy honnan jönnek ezek a gyerekek, miközben egyáltalán nem mindegy persze. De mondom, tehát hogyha csak ezt vesszük alapul, akkor azért nem éreztem olyan nagy különbséget a gyergyói diák és a szamosújvári diák között, mondjuk érdeklődésben, kitartásban és ennek társai. A másik dolog az, ami szerintem a titka annak, hogy miért tudunk mi rájuk figyelni, mert mi is különbözőek vagyunk, és az ország különböző részeiről származunk. Tehát, hogy mondjam, azért van egy alapvető tudásunk, mondjuk Rékának is, nekem is, Orsinak is, a Székelyföldről például. Anna sokkal jobban átlátja a szorvány diákoknak azokat a mindennapi gondjait, vagy mindennapi életéhez kapcsolódó dolgait, amik bennük léteznek, mert hát ott a szorvány kollégium nap mint nap találkozik velük. Én ezt nem érzem nehézségnek, sőt, nagyon izgalmas, és amit még hozzá akartam fűzni ehhez, hogy a tavaly is sikerült azért ezeket a bandákat szétszórni és összekeverni a gyerekeket, tehát hogy olyan csoportok alakultak, amiben nem az volt, hogy most a szamosújvári geng alkotott egy csoportot, hanem hogy összekevertük őket, és hogy ez nekik is jót tett. Ugye említettük ezt a WhatsApp csoportot, amiben nem csak a szamosújvári diákok vannak benne, hanem ott a gyergyóiak közül is kerülő utak ugyan, de eljutott hozzám az info, hogy ők is benne maradtak, és kommunikálnak egymással. Ez azért fontos, mert időnként az az érzésem, hogy ilyen szigeteken élünk itt Erdélyben. Erdély önmagában egy sziget, de ezen belül is apró szigetek vannak, amelyek hol kommunikálnak egymással, hol nem. És hogyha mi ebben tudunk tenni valami keveset, hogy ezek a szigetek azért összekapcsolódjanak, vagy rájöjjenek arra, hogy itt van átjárás, tehát hogy nem egy másik világról van szó, hanem csak egy lépést kell tennem, akkor az már nagyon jó nekünk is, meg nekik is. Meg valószínűleg sokat segít azért a táborban való részvétel ezeknek a gyerekeknek, akik távolabbról jönnek, hogy hogyan boldogulnak majd később nagyobb korukban, mondjuk Kolozsváron vagy bárhol. Tehát kapnak azért olyan információkat, amikkel lehet, hogy nem tudnak mit kezdeni, mit tudom én, a tábor után július 30-án, de majd egy év múlva vagy kettő múlva összeáll a kép. Tehát, hogy itt azért folyamatokba gondolkodunk valójában. Ez egy hosszú távú elképzelés, csak sajnos csak 4 napba tudjuk sűríteni egyelőre. Én mindig reménykedem, hogy egyszer majd egy hónap lesz Réka szerint, hát ha nem is egy hónap, de legalább 10 nap, az sokkal jobb lenne.
Dáné Szilárd Hargita megyei tanfelügyelőnek is köszönhető, hogy például Csíkszeredába is elment ennek a jó híre, de még lehetne igazából mondani neveket, emberi kapcsolatokat, amelyek által népszerűbb lehet különböző helyeken, de úgy is népszerű, hogy volt az illető már táborozni nálatok. De jönnek újak is, és most akkor biztassuk az újakat is, jöjjenek akár olyan térségekből is, ahonnan még nem voltak. Udvarhely például nem hangzott el.
De volt.
Udvarhely is volt.
Persze, hogy volt egy lány, aki egyébként Magyarországon tanul. Hogy miért jöjjenek a gyerekek a táborba? Mert valami olyannal találkoznak, ami szerintem nem sok táborban van. A mentorok sokszínűsége által, tehát hogy a művészeti ágak különböző területéről érkező emberek hangolódnak össze, és egy téma kapcsán valami különlegest hoznak ki a gyerekekből. Én mindig egy kicsit kívülállóként nézem az ő munkájukat, mert az adminisztráció az én részem, meg a szervezkedés, meg pályázat, meg elszámolás, de azt végignézni, ahogy végig dolgoznak ez alatt a 4 nap alatt a gyerekekkel, és mindig izgatottan várva, hogy egy-egy tevékenységről jönnek, és akkor mesélik, hogy ki mit mondott, hogyan mondott, és végén látni azt, hogy mit hoztak ki ezekből a egyébként néha félénken érkező gyerekekkel, hogy nem tudják, hogy itt most mi lesz, és akkor lesz valami nagyon szép és különleges dolog, ezt a folyamatot érdemes megélni.
Annak kapcsán, amit Evelyn mondott a szigetek, most az jutott eszembe, hogy a Fekete Laki összművészeti tábor tulajdonképpen egy menetrend szerinti kompjárat minden évben, ami összeköti ezeket a szigeteket, és azt hiszem, hogy azok a fiatalok, akik szeretnének megismerni hozzájuk hasonló, ugyanakkor tőlük különböző hasonló korú fiatalokat, azoknak itt a helye.
Én azért azt sem rejtem véka alá, hogy itt szakmailag is megalapozott emberkékről van szó, tehát jó kezekbe kerülnek, Farkas Györgyről, filmrendezőről is lenne mit beszélni, Márton Evelinről is, ugyanúgy Göbölös Gáborról is, tehát hatalmas szakmai tudással és háttérrel érkeznek a táborba, ami a kíváncsiság meg a mindenféle mellett fontos, hogy igényes, szakmailag igényes kezekben legyenek.
Közben pedig Fekete Lakkal is ismerkedhetnek, vagy a helyiek ismerkedhetnek velük, és akkor lehetnek ilyen közös történeteik.
Amikor itt arra kérdésre kerestük a választ, hogy kinek mit jelent a zaj, és szóba jött a csend, tehát Fekete Lak csend, ott tényleg a csend ural, és Erzsi néni, a szomszéd néni az, aki arra vágyik, hogy végre zaj legyen. Mert hogy ez a falu annyira kiöregedett, hogy azáltal, hogy mi odaérkezünk, nem csak az összművészeti táborba, hanem a többi táborban, vagy rendezvényben a diákok, fiatalok, felnőttek által egy kis élet kerül a faluba, és ez egy nagyon fontos dolog, az, hogy egy kicsit Fekete Lak is még inkább életre kel.